Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy örömteli kötelezettséggel és pillanattal kezdődik ez a mostani úrvacsorai Isten tisztelet, legalábbis ez a része, ugyanis testvérünk Molnár Robert nemrég keresztelkedett, és őt fogjuk most felvenni a gyülekezetbe. Robi, kérlek, hogy szíveskedj fölállni. Kedves Robi, nyújtom neked a gyülekezet jobbját, és sok-sok áldást kívánok neked, és kívánom, hogy találd meg a helyed itt a gyülekezetben, a szolgálatban és mindenben, az életben, és nagyon-nagyon örülök neked, és tényleg sok-sok áldást kívánok neked életedben a szakaszához.
Kedves Robi, én is szeretnék köszöntöm a gyülekezet nevében, és egy könyvet szeretnék átadni emlékül erre a mai napra, a Te Ég a Igazság címmel. Ellen Wood White ikleket szeretne beállítani. Lapoz minden jól, és lakáj életben.
Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök úrvacsorai igehirdetésünkön. És az igehirdetés alapigéjeként három igeverset olvasnék, ami kettő példázatot tartalmaz. Máté evangélium a 13. fejezetében található ez az igeszakasz. A 44. verstől olvasom a 46. versig az igét. Tehát kérném, hogy keressük ezt meg. Máté evangélium a 13. fejezetéből a 44., 45. és 46. verset olvasom. Ismét hasonlatos a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre, elment, és mindenét eladván, amije volt, megvette azt. Rövid példázatok ezek, ugye ez az ige szakasz, ez a fejezet, ez 7 példázatot tartalmaz, Máté evangélium a 13. fejezete, 7 példázatot az Isten országáról. Ebből a 7 példázatból olvastunk 2-t, az egyik tehát ugye a szántóföldben elrejtett kincs, a másik meg az igaz gyöngy. Miről szólnak ezek a példázatok? Azt mondja, hogy a szántóföldben elrejtett kincshez hasonlít a mennyek országa, és ezt megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment, és eladván mindenét, amije van, megvette azt a szántóföldet. Különleges abból a szempontból a példázat, hogy vajon mire is utal. Ugye nézzük először magát a hasonlatanyagot, hogy mivel dolgozik a példázat, és egyáltalán hogyan, miként láthatjuk azt, hogy valamit ki akar fejezni. A példázatnak az a háttere, hogy keleten az emberek a hadjáratok, a rablások elől nagyon sokszor a földbe rejtették a kincsüket abban az időben. Ez ugye egyáltalán nem meglepő, mert ugye ha belegondol az ember, hogy régen az ember hova rejthette a kincsét, hát ugye nem tudta pénzre váltani, hogy a bankba betegye, tehát ugye az ókori viszonyok között azért nem ez volt a helyzet. Na de ha jöttek a hadjáratok, jött mondjuk valamiféle dúlás az ő földjén, akkor mit tudott csinálni a kincsel? Hát hogyha elásta, akkor volt igazán biztonságban, ugye? Mert hogyha bárhol a házában elrejtette, hogyha mondjuk több katona bement a házba, és onnantól kezdve ugye nem volt előttük titok ilyen értelemben, mert fölforgathattak mindent, akkor azt a kincset bizony el kellett ásni a földbe, el kellett rejteni, és onnantól kezdve biztonságban volt. Ha ügyesen tette ezt az ember, akkor bizony csak ő tudhatott róla, meg esetleg még egy-két más valaki, akit beavatott ebbe a titokba, hogy az a kincs, az bizony ott van. Ez az egyik lehetőség. Igen ám, de mi történik akkor, hogyha a tulajdonos, tehát a kincs tulajdonosa időközben meghal? Akkor arról a kincsről könnyen elképzelhető, hogy nem tud senki, hanem egyszer csak valaki rábukkan, és ugye azt olvassuk itt az igében, hogy afelett való örömében elmegy és eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántóföldet. Akár az is elképzelhető, ugye, hogyha tovább fűzzük ezt a gondolatot, hogy valaki mondjuk bérel egy szántóföldet, és megtalálja a kincset, és akkor is, hogyha más mondjuk nem tud arról a kincsről, tehát mondjuk az adott tulajdonosok nincsenek tisztában azzal, hogy micsoda kincs rejtőzik a földben, hogyha a bérlő mondjuk megveszi azt a szántóföldet valamennyi pénzért, ugye itt azt olvassuk, hogy eladván mindenét, amilyen van, akkor az övé lehetett az a kincs. Azért különleges ez, mert ugye a szántóföld, ha elgondolkodjunk, hogy mit is jelképezhet itt ebben a példázatban, ez nem más, mint maga a Szentírás, és ezen belül az a kincs, amit megtalál valaki, ez pedig nem más, mint az örömhír, az evangélium. Ez egy csodálatos dolog. Na most, ha a 45. 46. verset nézzük, ugye a másik példázatot, azt mondja, ismét hasonlatos a mennyekország a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, és aki talál egy drága gyöngyre, elment, és mindenét eladván, amilyen volt, megvette azt. Közös ebben a két példázatban az, hogy ugye ez a bizonyos ember, aki megveszi azt a szántóföldet, vagy azt az igaz gyöngyöt, könnyen elképzelhető, hogy kicsit olyan bolondnak látszik, olyan nem teljesen tiszta elmeállapotúnak látszik mások előtt, mert mások nincsenek azzal tisztában, vagy könnyen elképzelhető, hogy nincsenek azzal tisztában, hogy ő valami hatalmas dolgot talált. És ezért érdekes ez, amit itt olvastunk, hogy eladván mindenét, amilyen van. Azért az erős kifejezés, mindenét, amilyen van, elmegy és megveszi azt a szántóföldet. Ez a bizonyos példázat, ugye ez a második is, egyértelműen az örömhírre utal, Jézus Krisztusra utal, aki mint drága kincs, mint örömhír, ott van elrejtve az igében. És ez a példázat, ez a két példázat szembesít bennünket azzal, hogy magát Jézus Krisztust és az ő áldozatát vajon mennyire értékeljük a mi életünkben. Ére nekünk annyit Krisztus, ére nekünk annyit a kereszt, hogy amit itt olvashatunk, hogy eladván mindenét, amilyen van, megvesszük azt a szántóföldet, mert egy olyan kincset találtunk, amivel semmi nem ér fel. Ha azt a kérdést teszem föl, hogy mi az, ami fontos nekünk az életünkben, ha mondjuk lehetne írnunk 5 dolgot, vagy 10-et, könnyen elképzelhető, hogy több mindent tudnánk mondani. Tényleg mi az, ami fontos? Jó kapcsolatok, hogy jó kapcsolatban legyünk másokkal? Vagy hogy sok pénzünk legyen, tehát hogy legyen egy stabil anyagi hátterünk? Vagy hogy a munkakörülményeink jók legyenek? Legyen egy jó munkahelyünk? Vagy az fontos, hogy finomakat tudjunk enni, meg inni? És így tovább. Tehát egy csomó mindent elmondhatnánk, hogy mi az, ami fontos, vajon abban az 5-ben, vagy a 10-ben Jézus Krisztus benne lenne-e? És ha már egyszer benne van, akkor vajon hányadik helyen áll? Maga az örömhír, maga az evangélium, hogy egyáltalán van lehetőségünk az evangéliumot megismerni, és van lehetőségünk az evangéliumról tudni. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye itt azt látjuk, hogy egyetlen dolgot talál meg ez a bizonyos bérlő, vagy valaki, aki rábukkant a szántóföldben elrejtett kincse, és azt mondja, hogy ez mindennél fontosabb. Tehát a többi az nem, hogy a második sorban, vagy a harmadikban, hanem sehol nincs. Sehol nincs. Eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Innentől kezdve ez hatja át az egész életét. Ez határozza meg a gondolkodását. Ennek rendel alá mindent, hogy tényleg micsoda nagy dolgot találtam, és micsoda óriási dolog az, ami a kezemben lehet, hamarosan, mert meg kell vásárolni azt, amit szeretnék megvenni. Ugye mind a kincs esetében, mind a drága gyöngy esetében ez a helyzet. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már abba, hogy vajon a mi életünk hol tartana Jézus Krisztus nélkül, a megváltó nélkül. Tehát, hogyha mondjuk Krisztus nem adta volna az életét értünk, akkor mi lenne velünk? Hát ugye egyszerű egyébként a kérdésre a válasz, akkor valószínűleg nem lennénk itt. Mert az életünk ellehetetlenülne, amiatt, hogy a vétkeinket nem tudjuk rendezni. De hogyha Krisztus ugye az életét adta értünk, ha mondjuk erről mi nem tudnánk, és így kellene élni az életünket, akkor mi lenne velünk? Akkor milyen életet élnénk? Ezt azért teszem fel ezt a kérdést, mert nagyon-nagyon, hogy mondjam, szívbe markoló abba belegondolni, hogy rengetegen élnek anélkül, hogy Jézus Krisztust ismernék. Rengetegen élnek anélkül, hogy magát az Istent, a megváltást, a maga tisztaságában, a maga egyszerűségében ismernék. Olyan hátborzongató ebbe belegondolni, hogy ezeknek az embereknek, akik tényleg nem ismerik az Istent, nem ismerhetik az Istent, körülményeiknél fogva, családi hátterüknél fogva, nem tudjuk, hogy mi miatt, de nem ismerhetik. Miben kapaszkodnak, hogyha valamiféle tragédiával vagy nehézséggel szembesülnek? Mit csinálnak akkor, hogyha szembesülnek azzal, hogy tényleg ez a világ, ez tele van nyomorral és bűnnel, és a saját életükkel is, hogyha szembenéznek, ugyanez a helyzet? Na most ebbe az ember Isten nélkül meggyőződésem, hogy egy idő után beleroppan. Tehát ezt épésszel elhordozni, épp lélekkel elhordozni nem lehet, hogy csak a teher, csak a nyomorúság, csak a borzalom, amit látunk a világunkban, persze vannak örömök, kétségtelen, de a vége mégiscsak az, hogy az ember meghal, és onnantól kezdve hogyan tovább, vagy mi történik? Isten nélkül, Krisztus nélkül gyakorlatilag egy reménytelen valamit lát az ember. És éppen ezért érdemes belegondolni, hogy mekkora kiváltság, hogy mi ezt a drága gyöngyöt, ezt a kezünk ügyében tarthatjuk. Tehát ez egy csoda. Eladván mindenét, amije van. És nyugodtan mondhatjuk azt, hogy igazi reménység csak és kizárólag Jézus Krisztusban, a megváltóban lehet. És ezért hatalmas dolog az, hogy úrvacsorát vehetünk, ezért hatalmas dolog az, hogy egyáltalán erre lehetőségünk van, mert az Isten megkeresett bennünket, erre a keresésre mi válaszoltunk, itt lehetünk, szövetséget köthettünk vele, és most a szövetségkötést megerősíthetjük. De ez a példázat is szembesít bennünket azzal, hogy ember a legfontosabbnak, az életedben a legeslegfontosabbnak, ugye engem tartasz. Ugye a megváltót tartod. Nem mást, nem mást, mert lehet, hogy fel tudunk sorolni fontos dolgokat, ami lényeges, ami tényleg sokat mond, de Jézus Krisztus a legfontosabb, mert enélkül hova tudnál lépni? Egy fél lépést nem tudnál menni. Ellen Goodwight Krisztus példázatai című könyvéből olvasnék egy részletet ezzel kapcsolatban, hogy hogyan, miként beszél az igaz gyöngy példázatáról. Csak egy bekezdést. A példázat nem ajándékként tünteti fel az igaz gyöngyöt. A kereskedő minden vagyonát odaadta érte. Sokan kérdezik, hogy ez mit jelent. Hiszen a Szentírás ajándéknak mondja Krisztust. Ő valóban ajándék, de csak azoknak, akik teljesen átadják magukat neki. Lelküket, testüket, értelmüket egyaránt. Krisztusnak kell adnunk önmagunkat, mert csak így tudunk minden kívánalmának készséggel engedelmeskedni. Egész lényünk, minden képességünk és adottságunk az Úré. Szenteljünk mindent szolgálatára. Ha teljesen átadjuk magunkat neki, Krisztus a menny minden kincsével együtt nekünk adja önmagát. Miénk lesz a nagyértékű igaz gyöngy. Azt mondja tehát itt Ellen Goodwight, hogy az ajándék, hogyha így gondolkodunk Krisztusról, persze ez való igaz, tényleg ajándék. Ajándék a hit is, Pál apostol is használja ezt a kifejezést. De mégis érdemes ezt végig gondolni, hogy egyfelől ajándék, tehát ezt a képet is megengedi a Szentírás, másfelől meg az életed legfontosabb dolga, a legmeghatározóbb dolga, amiért mindent érdemes feláldozni. Azt mondja, mindenét eladván, amije volt. Mit jelent ez a minden? Azt mondja, azoknak lesz valóban ajándék Jézus Krisztus, sőt, kiélezi a megfogalmazást. Csak azoknak. Csak azoknak lesz igazán ajándék Jézus Krisztus, akik teljesen átadják magukat neki, lelküket, testüket, értelmüket egyaránt. Magyarán, hogy az énnek ott ne legyen szerepe. Na, ezt éli át az ember egyébként a keresztségben. Kérdezhetném, hogy ugye, Robi? Tehát te, aki a legközelebb vagy időben a keresztséghez, hajszál pontosan ez történt veled, és mindannyiunkkal ez történt, akik megkeresztelkedtünk, hogy igen, ott azt mondtuk, hogy nem az énnek van tovább helye élni az életemben, hanem csak és kizárólag Jézus Krisztusnak. Csak és kizárólag a megváltómnak, és a megváltó méltó arra, hogy lelkünket, testünket, értelmünket egy az egyben odaadjuk neki. Tulajdonképpen ez a példázat, ez erről szól. Nem a magamé vagyok, hanem kizárólag Jézus Krisztusé. És ebből viszont az következik, amit itt olvastunk, azt mondja, szenteljünk minden szolgálatára. Ha teljesen átadjuk magunkat neki, Krisztus a menny minden kincsével együtt nekünk adja önmagát. Ez is mennyire különleges. Isten megkeres bennünket, szólít szent hívással, késztet bennünket arra, hogy tényleg döntsünk ő mellette, és ha megtörténik ez a döntés, ha teljesen átadjuk magunkat neki, akkor nincs vége itt a történetnek. Mert ugye az ember azt hinné, hogy igen, az Isten hívott, én válaszoltam, és akkor valami célt ért, de hogy ért célt? Ez még csak az útnak egy része. Azt mondja, ha teljesen átadjuk magunkat neki, Krisztus a menny minden kincsével együtt, a menny minden kincsével együtt nekünk adja önmagát. Minden ajándékot ránk áraszt. Mintha a példázatban az a gondolat lenne benne, hogy igen, ott van ez a drága gyöngy, ott van ez az igaz gyöngy, de hogyha ez a tiéd lesz, akkor minden a tiéd. Nincs olyan, amire azt lehetne mondani, hogy valamiben te hiányt szenvednél, mert a legtöbbet, az evangélium teljességét, a krisztusi örömhírt egy az egyben megkaptad. Ez ugye gyakorlatilag azon múlik, hogy ezt az árat le tudod-e fizetni az igaz gyöngyért. Persze itt már egy picit döccsen a példázat olyan értelemben, hogy ezt az árat Jézus Krisztus fizette le az embertől csak, idézőjelbe téve persze, csak azt kéri, hogy ember fogadd el. Lefizettem, szeretném neked adni, életed legdrágább kincse, és ha kinyújtod a kezedet, és elfogadod ezt a drága gyöngyöt, ezt az igaz gyöngyöt, akkor minden a tiéd. Azért különleges ez, mert ugye ott olvassuk az igében azt a kifejezést Korintusi 2. levél 5. fejezetében, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Ez tényleg egy szorongató szerelem, mert az ember úgy hezitálhat, hogy vajon érdemes-e mindent odaadni Krisztusért. Érdemes-e mindent az ő kezébe helyezni, a megváltó kezébe helyezni. És az a bizonyos eladván mindenét, amilyen volt, vajon hogyan tette meg ez a példázatbeli kereskedő? És ezért érdemes összehasonlítani ezt a bizonyos két példázatot egymással. Mert ha a szántóföldben elrejtett kincs példázatát nézzük csak meg még egyszer a 44. verset. Azt mondja, a szántóföldben elrejtett kincset megtalálta az az ember, elrejtette azt, csak ő tudott róla, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van. Afelett való örömében. Az emberben, hogyha kétségek merülnek föl, hogy érdemes-e mindent odaadni Jézus Krisztusnak. Hát először érdemes végig gondolni azt, hogy Krisztus mit is tett értem. Ugye ezt a kérdést még egyszer feltenni magunknak, hogy hol lenne az életem akkor, hogyha a krisztusi evangéliummal nem találkoztam volna. És aztán pedig megérteni azt, hogy amit Krisztus kér, azt szabad akaratból szeretné, hogyha teljesítenénk. Nem egy ilyen kinnal, keservel történő odaadás, hogy jó, hát ha ezt kéred, akkor tessék a kétharmadát, vagy a 9/10-ét odadom. Nem, eladván mindenét, amilyen van, és az afelett való örömében cselekszi ezt. Mindennél többet ér az evangélium. Ez azért nagyon fontos, mert érdemes rendszeresen gondolkodnunk a megváltás értékéről. Persze úrvacsorakor ezt különösen megszoktuk tenni, így készülünk az úrvacsorára, hogy tényleg mit is jelent a megváltás nekem, hogyan, miként hat ez az én életemre, de a két úrvacsora között egy negyed év elteltével is gyakran jó, hogyha eszünkbe jut az, hogy tényleg mi mindent köszönhetünk Jézus Krisztusnak, mi mindent köszönhetünk annak, hogy ő megváltott bennünket, hogy a kereszt az valóság, és hogy a kereszt tényleg a hitünk középpontja lehet. Ezért nagyon fontos az, hogy tényleg az emberben az indítékok is tiszták legyenek, legalább ennyire tiszták, és az indíték kérdése is legalább ennyire egyszerű, ahogy ezt a példázat megfogalmazza, az afelett való örömében. Nem azért, mert valamiféle ráhatás, agitáció nyomán hozott egy féldöntést ez az ember. Nem, hát megörült neki, hogy a legdrágábbat, a leghatalmasabbat megkapta. Innentől kezdve a többi az kár és szemét, ahogy Pál apostol mondja. Kedves gyülekezet, akkor, amikor úrvacsorát veszünk, akkor érdemes végig gondolni azt a kérdést is, hogy az Isten tulajdonképpen ezzel lendületet szeretne adni nekünk, lendületet a hit életünknek. Olyan értelemben értem ezt a gondolatot, hogy tulajdonképpen ez egy új kezdet. Keresztség után is egy új kezdet, de minden úrvacsora egy új kezdet ilyen értelemben. És mi történik akkor, hogyha ez a lendületadás valami miatt nem sikerül, vagy éppenséggel megvan ez a lendület, meddig? Egy kicsi ideig, de aztán ez abban marad. Azért fontos az úrvacsora, és azért fontos szembesülni, végig gondolni azt, szembesülni azzal, hogy mit is tértünk Jézus Krisztus, mert az Isten itt egy nagyon komoly késztetést ad nekünk, hogyha ennek a késztetésnek engedelmeskedünk, akkor úgy fogunk járni, mint ez a bizonyos ember, aki a szántóföldben elrejtett kincset megvette, a felett való örömében elment és eladván mindenét, amije van. Ha viszont nem, nagyon fontos, ha viszont nem, akkor valószínűleg a lelki életünkben egy hanyatlás következik be. Tehát vagy felívelés, vagy hanyatlás. Ugye? Mert nem lehet azt mondani, hogy az úrvacsora ez csak egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen hatástalan esemény, tehát történik most, megtörtént korábban, negyed év múlva is fog történni, várhatóan, ha még itt leszünk, és aztán utána is, és az életünk egy ilyen stagnáló pályán megy tovább. Nem, hát az Isten szándéka az, hogy lendületet adjon, és lelki értelemben felfelé tudjunk menni, és mindenképpen ugye az ő útján tudjunk járni még erőteljesebben, mert ez az ő szándéka. Na most, ha ennek ellenállunk ennek a hatásnak, mert az ő részéről a hatás az egyértelmű, akkor viszont ez a bizonyos lefelé ívelése a hitéletünknek, ez az, amit az Isten viszont szeretne elkerülni. De ilyen értelemben bizony kimondhatjuk, hogy hatástalan úrvacsora nincs. Vagy előre mozdít az úrvacsora, vagy megkeményít az úrvacsora. Tehát ezért nem kis kérdésről van szó, ezért ezt a bizonyos drága kincset, amiről beszél a példázat, ezt tényleg drága kincsként érdemes fogadnunk, nem pedig úgy, hogy hát igen, megtörtént, hát igen, a kereszt, megszoktuk, és így tovább. Nem, a legnagyobb dologgal, ami a világon elképzelhető, a legszeretetteljesebb személlyel, azzal a valakivel, aki a lehető legtöbbet tudja adni nekem. Ővele kerülhetek kapcsolatba, és ez mindennél többet jelent nekem, és mindennél inkább szeretném az ő példáját, az ő életét követni. Tehát ez az, amire szeretne bennünket elvezetni az Isten, ez az, amit szeretne bennünk kiformálni, és ezért óriási jelentősége van az úrvacsorának, minden egyes úrvacsorának óriási jelentősége van, mert ez a drága kincs, ez ott van a kezünkben, ez az igaz gyöngy, ez ott van mellettünk, ez a miénk lehet, tulajdonképpen már a miénk is, hiszen döntöttünk Jézus Krisztus mellett, de ezt a döntést újra és újra érdemes megerősíteni, újra és újra érdemes felidézni azt, hogy igen, életem legfontosabb mozzanata volt a keresztség, életem legfontosabb döntése volt az, hogy ő mellette döntöttem, hogy az örömhírt tényleg igazi örömhírként, drága kincsként kezeltem, de most, hogy visszatekintek erre, és most, hogy visszaemlékezem a keresztségre, most is azt tudom mondani, hogy a lehető legjobb döntést hoztam meg, és ebből bizony az következik, ahogyan itt olvastuk, hogy teljesen átadom magamat Jézus Krisztusnak, és ezáltal Krisztus a menny minden kincsével együtt nekünk adja önmagát. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ez az úrvacsora is ilyen értelemben adjon nekünk lendületet, ilyen értelemben segítsen bennünket előre lépni. Ez a drága kincs, ez az igaz gyöngy, ez egy csoda, hogy ezt a kezünkben tarthatjuk. Becsüljük meg ezt a csodát. Adja Isten, hogy úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetés igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincsé hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetünkben szokásos rendszerint. Egyetlen dolgot szeretnék kérni, mégpedig azt, hogy mivel a vírus esetszámai erőteljesen növekednek, ezért vigyázzunk egymásra, tehát a távolságtartást amennyire lehet tegyük meg a lábmosás során is. Köszönöm szépen! A 113-as számú éneket kérem, hogy keressük meg, és a 113-as ének mind a négy versét énekeljük el. Tehát 113-as ének mind a négy versét.
Thank you. A következő énekünk a 190-es számú ének. Három verse van, énekeljük el mind a három versét. Jézus kereszt halálának a történetét Lukács evangéliumából szeretném felidézni. Mikor pedig elmennének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felül, másikat bal kéz felül. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetettek rájuk sorsot, és a nép meg átnézni. Csúfolták pedig őt, a főemberek is azokkal egybe mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván néki. Ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadíts meg magadat. Volt pedig egy felirat is, fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel, ez a zsidóknak a ma királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, s minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt mondván, az Isten sem féledéte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondanék Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mintegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban, mint 9 óráig. És meghomályosodik a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőítette az Istent mondván, bizony ez az ember igaz volt. Keressük meg a 187-es számú éneket, és énekeljük el mind a 3 versét.
A 267-es számú énekkel folytassuk az éneklést. A 267-es számú ének mind a 4 versét énekeljük el. 266-os számú énekkel folytassuk, mind az 5 versét énekeljük el a 266-os éneknek. A 83-as számú énekünk legyen a következő. 83-as számú ének, mind a 3 versét énekeljük el.
Thank you.
A 84-es számú énekkel folytassuk, a 84-es számú ének mind a 4 versét énekeljük el. A 32. Zsoltárt olvasom. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok elő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok, ti igazak. Örvendezzetek mindnyájan, ti egyenes lelkűek.
Keressük meg a 229-es számú éneket, és énekeljük el mind a 4 versét.
Thank you.
Kedves gyülekezet, a kenyér szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus tehát, miután vette a kenyeret, hálákat adott. Kövessük ebben példáját, kérem, hogy akik tehetik, hajtsanak térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy megállhatunk. Köszönjük, hogy elgondolkodhatunk azon, hogy mit is tettél értünk. Hálát mondunk, Urunk, a kenyérért, hogy ezáltal is emlékeztetsz bennünket arra, hogy mi volt a mi megváltásunk ára. Kérünk, Istenünk, segíts ezzel szembesülni, de nem csak most ebben a pillanatban, hanem ezt követően is, napról napra, óráról órára. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te szeretnéd kiformálni bennünk, hogy valóban igaz gyöngyként, drága gyöngyként tekintsünk az evangéliumra, az örömhírre. Kérünk, hogy tedd ezt meg bennünk. Köszönjük azt a kegyelmet, amit kaptunk tőled. Köszönjük a lábmosás csodáját, és köszönjük azt, hogy a szent jegyeket is magunkhoz vehetjük. Hálásak vagyunk neked a te fiadért. Hálásak vagyunk azért a küzdelemért, amit értünk vívott. Kérünk, segíts megérteni ennek a mélységét, és segíts, hogy ez valóban örömre fakasszon bennünket, hálára fakasszon bennünket, és ezáltal sok jót tehessünk ennek az erejével, amit te biztosítasz nekünk, amit te adsz nekünk. Kérünk, segíts elmélyedni a te szeretetedben, és segíts, hogy most, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret, akkor azok a gondolatok legyenek bennünk, amit te adsz, te sugalsz, és te szeretnél bennünket elvezetni a lehető legmélyebb szeretetre, amit te is adsz nekünk, add, hogy megértsük ezt, Urunk. Jézus Krisztus megváltunk nevében mondunk ezért köszönetet, hogy folyamatosan munkálkodsz értünk. Amen. Jézus miután vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte. Ezt tesszük mi is. Thank you.
szívesedjük a várat. Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a kenyeret, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöredik. Akik részesednek az Úr vacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, többiek foglaljanak helyet.
A pohárhoz tartozó igéket Máté evangéliumából fogom olvasni. Kérlek benneteket, hogy ezt is felállva hallgassátok meg. És vevén Jézus a poharat, és hálákat adván, adta azoknak ezt mondván. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontaték bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mint a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Úgy olvastuk az igében, hogy mielőtt Jézus a tanítványoknak nyújtotta volna a poharat, hálát adott. Tegyük mi is ezt. Kérem, hogy aki teheti, hajtson térdet ismét az imádkozáshoz. Szerető Istenünk, újból szeretnénk hálánkat kifejezni, hogy hozzád jöhetünk, hogy bizalommal fordulhatunk feléd. Hálás a szívünk, hogy egy olyan Istenünk van, aki ismeri a mi életünket, gondolatainkat, érzéseinket, és bármi nehezet, rosszat lát bennünk, akkor nem egy dühös, nem egy megbántott Istent látunk magunk előtt, hanem aki szeret bennünket és ragaszkodik hozzánk. Hálás a szívünk az ígében nyújtott bátorításért is, hogy Te meg akarod újítani a mi életünket. Te nem csak kész vagy elrendezni a mi hibáinkat, hanem új életet szánsz nekünk. Kérünk segíts, hogy ez a mostani úrvacsora, ez a mostani alkalom is egy ilyen esemény legyen számunkra. Bár múlhatnak felettünk az idő, bár múlhat felettünk az idő, múlhatnak az évek, de a mi életünk napról napra megújulhat. Hasonló lehet hozzád, kirajzolódhat bennünk Krisztus szeretete, jósága, tapintata, udvariassága. Kérünk, légy segítségül számunkra, hogy a mi életünk is ilyen értelemben nyerjen erőt. Áld meg számunkra a poharat, az erjedetlen bort. Add, hogy ezáltal is lássuk, átérezzük azt a szeretetet, amit azt az áldozatot, amit hoztál miértünk, és még inkább ragaszkodásra, szeretetre bátorítson bennünket irántad. Köszönjük, hogy kérhettük ezt tőled. Köszönjük az újjáteremtett földnek az ígéretét, és a veled való találkozásnak a reménységét. Az Úr Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen.
Az Úr Jézus a következő szavakkal nyújtotta a tanítványai felé a poharat. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontatik bűnök megbocsánatára. Kérem ismét, hogy azok maradjanak állva, akik részesülnek az úrvacsorában.
Kedves gyülekezet, az igében azt olvassuk, hogy az utolsó vacsorát követően Jézus és a tanítványok dicséreteket énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Énekeljük dicséretként a 17-es számú énekünket, a 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versét. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.